kedves hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index kulturális podcast műsora. Mai beszélgető társam Bérces László, az idén 15. alkalommal megrendezett, vagy lezajló, vagy boldogságot osztó Ördögkatlan Fesztivál alapítója, társigazgatója, aki civilben rendező, író és egyáltalán egy kultúra szervező fontos ember. Én Víg György vagyok, a Kultúra Rovat újságírója. Ördögkatlan, 15 év. Ugye ez egy nagyon romantikus kezdet volt, szinte véletlenül indult el egy ötletből. Erről egy picit a legelejéről mesélnél?
Igen. Tehát akkor azt mondom, hogy 2008-ba ugorjunk vissza, annak is a nyarára, és én ott lófrálok az akkor még létező Poszt, azaz Pécsi Országos Színházi Találkozó rendezvényén, és a lófrálásom az összekötődik Kis Mónikával, akit most úgy mutatnánk be, hogy szintén a társigazgatója, de mondhatunk társrabszolgát is ennek az Ördögkatlannak, és akkor mi ketten éppen friss szerelmes párként lófrálunk ott a Széchenyi téren mondjuk, és megcsörren a telefonom, és Márta István, a Művészetek Völgye igazgatója mondja nekem, hogy ne haragudj, de az idei Művészetek Völgye elmarad pénzhiányában. Ez úgy kötődik hozzám, hogy az egyik településen, a Pula nevezetű településen, akkor azt hiszem 7. alkalommal szerveztem én és a bárkás társaim a bárka kikötőt. Hát tulajdonképpen valóban tudnom kellett egy hónappal a Művészetek Völgye előtt, hogy mindaz, amit megszerveztünk, az nem lesz.
Egy picit azért itt hozzátenném, ugye, hogy a bárka az a bárka színház, igen, ami sajnos azóta már szintén nem
működik. Tehát ahogy mondtam az előbb, hogy az akkor még létező Poszt és az akkor még létező Bárka Színház. Dolgok jönnek, mennek, születnek, elmúlnak. És akkor ez a telefonhívás volt az, ami egyértelmű dobbantás volt, hogy Kismónival összenézve, hogy akkor viszont csináljuk meg a magunkét. Egyáltalán nem hibás Márta István és a Művészetek Völgye, nem volt rá pénz.
És viszont nektek se volt.
Viszont nekünk sem volt, de akkoriban, ugye 2008-ról beszélek, és rá két évre lett Pécs Európa Kulturális Fővárosa, tehát az már egy felvezető év volt, és ez a bizonyos kulturális főváros bemutatkozott volna nálunk a Völgyben, Pulán, és azt a kicsi pénzt, amit ők arra szántak, azt kértük, hogy irányítsák át Dél-Baranyába, mert az magától értetődő volt, hogy nem Pécsért fogjuk ezt megcsinálni. A Völgyben én nagyon sokat tanultam, tehát például azt, hogy kicsike falvakban is lehet, sőt, az a jó, ha ott csináljuk ezt a fajta összművészeti fesztivált. Szóval rövidre fogva, 2008. június közepén úgy döntöttünk Mónival és az EKF segítségével, ez 5 millió forintot jelentett.
5 akkor, millió forintból indult el egy fesztivál?
Igen, és akkor azt sikerült egy Nagy Harsány nevű település, és a hozzá kapcsolódó akkor Palkonya, Kis Harsány, és a Villián borászat teraszára összegyűjtenünk, és ott megszületett másfél hónap múlva az első Ördögkatlan, amit az egyik védnökünk, Cseh Tamás nyitott meg. És hát ez így olyan furán és hülyén hangzik, hogy de most bekapcsolva itt az előző fogalmazásokat, az akkor még élő Cseh Tamás nyitott meg egy évre rá, a második Ördögkatlan idején, pontosan augusztus 7-én akkor halt meg. Onnantól kezdve a másik védnökünk, Törőcsik Mari volt, aki mindig megnyitotta a fesztivált.
Mind a kettőkről írták könyvet, vagy mind a kettőkkel?
Igen, igen, beszélgető könyveket írtam velük, és Én nem tudom, hogy abban a pici kis időben, amikor mi gyorsan rákészültünk az elsőre, hogy is jutott eszünkbe, hogy nekünk kell védnök, mert nem tudom, mit jelent a védnök. Tehát mikor ők kérdezték, hogy jó, de mit kell csinálni, és akkor mondtam, semmit. Jó, akkor szívesen. De közben rengeteget tettek értünk, és tesznek. Nem él egyikük sem már, de nekünk ők mércét adnak. Tehát egy olyan fesztivál, amelyiknek Törőcsik Mari és Cseh Tamás a védnöke, az nem csinálhat akármit. Tehát ha valami olyasmi programot csinálunk, aminél érezzük, hogy ez nem biztos, hogy méltó, akkor egy kicsit talán elszégyeljük magunkat. Igyekszünk nem olyat csinálni, de ők egy olyan mérce, olyan magasra tett léc, ami alatt szégyen sétálgatni. Úgyhogy kérdezték, mikor Mari is meghalt már, hogy na kik lesznek, vagy ki lesz az új védnök. Nekünk nincs szükségünk új védnökre, mert ők ilyen értelemben velünk vannak.
Az első évben, amit ilyen nagyon gyorsan és nagyon kis pénzből és óriási szeretettel és lelkesedéssel sikerült összehozni, akkor miből állt össze a fesztivál, és kik vettek rajta részt, kik szerepeltek, és honnan kerültek oda a nézők, és milyen hosszú volt?
Két és fél nap volt, egy hosszú hétvége mondjuk. Ahogy mondtam, elsősorban Nagyharsányban, pontosan már nem emlékszem, de pontosan emlékszem például Nagyharsány főterén este, amikor Berec Andris mesél, és Olá Kálmán cimbalmozik vele, most egy példa a programból, aztán az előbb említetted a Cseh Tamás beszélgetőkönyvet, és ennek a könyvnek volt egy könyvbemutatója, Nagyharsány torna termében ültünk, és a helyiek és a látogatók hallgatták H. Jánost, aki Tamással beszélgetett. Tamás egy bottal nehezen közlekedett már, de mégiscsak előttem van, és megvan szerencsére az a 20 másodperc mozgóképen, hogy így mondjam, amikor azt mondja, hogy hát nem tudom, mi a védnök dolga, és például a mostani vihart sem tudtam elűzni innen, mert egy vihar miatt kellett beszaladnunk a tornaterembe, és nem szabadtéren voltunk, de az első...
Mert nem tudott táncolni már akkor.
Nem tudott.
Az első tánc, első üző tánc már nem lett
lehet,
össze.
Hogy amiatt nem. Emlékszem, hogy késő este Darvas Feri zongorázott, és néma filmek mentek az iskola falára vetítve Nagyharsányban. Hát ez most, nehogy elkezdjek itt nosztalgiázni.
Színház is volt már akkor?
Biztos, hogy volt. De amit biztosan tudok, hogy a Bárkáról a Mulatság című előadás biztos, hogy volt, tehát Mucsi Zoli, Scherer Péter és Szikszai Rémusz hármasa, akikkel azt a Bárkán hoztuk létre, és tulajdonképpen 22-23 éven át játszottuk, vagy is átjátszották ők. Ez ott volt, és mindig ez volt a jelszó, hogy mulatság nélkül nem lehet ördögkatlan.
Még egy kérdés annak, aki esetleg nem tudja pontosan az összes részletet. A név honnan származik?
Ez úgy van, ugye ezeket mindet akkor kellett hirtelen, mondjuk két hét alatt kitalálni, és utána már rögtön megy a műsor a nyomdába, és így tovább. Talán Móni találta ki, de ez a kitalálás, ez ahhoz kötődik, hogy egy helyi legendához. A Nagyharsány közelében van a Szársomjó-hegy, nem fogom az egész történetet elmesélni, de ezt a Szársomjó-hegyet félig már a Beremendi cementgyár elhordta. Tehát ott van egy hasadék, vagy hogy mondjam, amit egyébként szoborparknak neveznek, mert ott szobrászok éveken át dolgoztak, és ott hagyták az elkészített szobrokat. Ez nekünk most is állandó helyszínünk, a szoborpark. Az a lényeg, hogy a legenda szerint az ördög volt az, aki ezt a hegyet el akarta onnan hordani, mert az volt az egyesség egy nagyharsányi kislánnyal, vagyis az ő anyukájával, hogyha egy kakas kukorékolásra elhordja a hegyet, akkor a neki nagyon tetsző Harka nevű lányt megkapja. de hát a csel az volt, hogy az ördög dolgozott bőszen, de a néni hamarabb fölébresztette a kakasokat, és a kakasok már nem tudom, éjfélkor kukorékoltak, és az ördög ilyetében félbehagyta a munkát, eldobált ezt meg azt, és így nem tudom pontosan a történetet, de ahol például Harkánynál leesett a nem tudom milyen ásója vagy kapája, ott fakadt a víz, és így tovább. Tehát az ördögről szól egy legenda, ez egy helyi legenda, és a katlan abból lett, hogy összművészet, szóval mindent összerakunk a katlanba.
Katlan, üst.
Igen, igen. Aztán ez a
név... És se lehetett ördög bogrács.
Nem, hát most utólag már mindegy, mert most már nem azt mondom, hogy olyan világhírűek vagyunk, de már ez a név rajtunk ragadt. Kicsit félrevezető lehet, hiszen a legendát kevesen ismerik, és a névről, hogy ördögkatlan, nem biztos, hogy egy összművészeti fesztivál jut valaki eszébe, ahol Mozarttól Bukta Imre képein át kortárs táncig mindenféle szerintem jófajta minőségi művészeti ág megjelenik, mert lehet, hogy egy rockfesztivál jut eszébe az ördögkatlanról, de már rajtunk maradt a név, és jól van ez így.
Ördöngősök maradtatok. Ugye ebből a nagyon pici és nagyon hangulatot és nagyon családias első ördögkatlanból aztán 15 év alatt kifejlődött valami, kinőtt valami nagyon fontos és meghatározó. Hogyan épült, hogyan cseperedett ez a fesztivál? Mondjuk nem kell végigmondani az egész 15 évet, csak...
Az a nagyon nehéz dolog itt, hogy egy kisgyereknél nincsen kedvesebb és aranyosabb, és tulajdonképpen akinek van gyereke, unokája, és a 2-3 éves kisgyerekkel kézen fogva megy, akkor...
Azt szokták mondani, hogy azért olyan aranyosak, hogy annyira megszeretessék magukat, hogy mire kamaszok lesznek, akkor se csapják őket agyon.
Ez lehet, hogy így van. Minden esetre az ember szeretne ilyen kicsi gyerek maradni, és közben az idő telik. Tehát ha mi szeretnénk, nem szeretnénk, hogy ez egyre nagyobb legyen, ez egyre nagyobb lesz ez a fesztivál. Ezt szokták fejlődésnek mondani, amely szótól idegenkedek, mert ez tartalmaz legalább annyi negatívumot, mint pozitívumot. Szóval most, hogy a 15-re készülünk, ez egy kamasz. A 15 éves kamasznál nincsen idegesítőbb és kibírhatatlanabb.
Akkor jól jutott eszembe az előtt.
Igen, úgyhogy szeretjük. A kamaszt is csak szereti az ember, és őszintén szólva nem voltak terveink, tehát mi nem tudtuk azt, hogy mi 2022 nyarán, most itt én beszélgetek veled, és készülünk a 15-re, ezt mi nem terveztük. De most se tudom megmondani, hogy jövőre mi lesz. Rajtunk nem fog múlni. Az élet közbe tud szólni, én már elég idős is vagyok. Meg hát nem is könnyű megszervezni egy kulturális fesztivált, de az ember nem szereti föladni. Én nagyon nem szeretem a
kulturális. Hát most ne is arról beszéljünk, hogy bármit föl kéne adni, mert ugye nem sokára kezdődik, augusztus 2-től 6-ig tart. Most hány helyszínen lesznek programok?
Csak körülbelül tudom. Tehát ugye vannak a települések, a alaphelyszínek, tehát ez most Beremend, Villánykövesd, Nagyharsány, ehhez kapcsolódik a Villián pincészet és a Mokos pincészet. Ez az 5 alaphelyszín, vagy ha a Szoborparkot külön veszem, 6 alaphelyszín. És ezeken belül aztán, ha összeadjuk, olyan 50-60 kicsi helyszín van a Kovács műhelytől, a Nagyharsányi Református templomtól a Villánykövesdi pincesorig. Sok-sok kicsi helyszín van.
Ugye beszéltél már a védnökökről, akik változatlanok, Cseh Tamás és Törőcsik Mari, de azért elég vonzó, tiszteletre méltó és mondjuk a minőséget garantáló vendégek lesznek most is a fesztiválon, sőt, tehát olyan vendégek is, akik már nagyon régóta szerepelnek ezen az ördögkatlan mulatságon.
Sokszor azt kérik számon, hogy miért mindig ugyanaz. Sokszor, ha változtatunk, hogy most miért nem jön X vagy Y. Tehát itt
kik ez azok, egy folyamatos egyensúlyozás. Kik azok, akikkel ragaszkodtok egymáshoz, akiket érdemes megemlíteni?
Ilyen, nagyon sok ilyen van. Tehát azt mondom, hogy alapzenekar a 30Y, vagy inkább alap résztvevő Beck Zoli barátunk, de ugyanígy a Kis Csillag Lovasi Bandival, ők kezdetektől mindig így vagy úgy, de mindig jelen vannak. Zoli sokféle minőségben szokott, most is nyilván lesz ma 30Y, de lesz egy beszélgetés a három Beckkel, ami azt jelenti, hogy Beck Zoli, Beck Zaza a testvére, és a Beck Zoli lánya, aki énekesnő már, és közben Szűcs Krisztiánnal, Csengei Dénes és Cseh Tamás közösen írt, de elő nem adott dalaiból készítettek egy estet másnap címmel.
Jó, azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogy jelenik meg Cseh Tamás idén. Például, akkor ez lesz az egyik.
Igen, ez az egyik. Vagy a Nagyhasány központjában van egy, hát mi Narancsligetnek hívjuk a helyszínt, mindegy már, hogy mitől lett ez így nevezve.
Lehet, hogy az ördög ültette azt, vagy egy angyal.
Én pontosan tudom, hogy miért lett ez a neve, de más nem tudja, és nem is érdekes, és a falusiak is így nevezik már, ez a Kossuth utca 30. Ott többek között kiállító termek vannak, vagy annak neveztük el őket, és ott kiállítások vannak. Az egyik az a Cseh Tamás szoba. Oda a Cseh Tamás archívumból mindig kerülnek olyasfajta furcsaságok, amikkel amúgy mi nem találkozunk. Most ez a kiállítás például Tamásnak arról a, mondjuk azt, hogy kamaszkoráról szól, ha már a kamaszokat említettük, amikor még nem találkozott Gézával. Tehát olyan dalokat játszanak ott le az archívum munkatársai, olyan képeket raknak föl, amik Tamás és az első gitár, és így tovább. Mellette a Törőcsik Mari szoba lesz természetesen, és a nagy teremben, és ez is Tamáshoz kapcsolódik, tavaly halt meg Baksasós János.
Igen.
És Tamás a Kex együttes koncertjén lépett először színpadra iszonyatos izgalommal. Én nem voltam jelen, csak amit ő mesélt, és Baksasós, aki ennek a frontembere volt, és egy legenda, és a Magyar Undergroundnak az egyik vezér alakja, ő lögdöste föl Tamást a színpadra, és Tamás dalnoki, nem azt mondom karrierje, dalnoki pályája itt kezdődött, és közben Baksasós képzőművész lett, Németországban élt, és az ő műveiből lesz kiállítás, majd az egyik estén aztán megidézzük őt és a Kekszet. Tehát ezek valójában valamiképpen Cseh Tamáshoz kapcsolódnak, de már tőle függetlenül.
Hát emlékszem a beszélgetőkönyvben, és hogy beszélt a Baksasósról, aztán ez máshol is a Bereményéssel szokta mondani, hogy találkoztak a Baksasóssal, meg a Cseh Tamással, tehát ők ez több oldalról szerencsére ez a történet megőrződött.
Most azok a nevek, akikről beszélünk, a fiataloknak nem igazán sokat mondanak. Amit én fontosnak tartok, hogy például ezen a Baksasós emlékesten természetesen úgymond régi motorosok ott lesznek, akik kötődtek erősen Baksasóshoz, tehát Másik János, vagy Mennyhárt Jenő, vagy nem olyan régi motoros, de azért már motorozik egy ideje, Kollár Klemenc László, de ott lesznek fiatalok, Cseh Andris, aki Tamás fia az új zenekarral, vagy egy 20 éves zenész sráci fia, Sárkány Sándor, akik nagyon jól ismerik a Kekszet és ezt a 60-as, 70-es évekbeli világot, a maguk módján fogalmazzák meg. Amire én igazából itt utalni akarok, hogy nekünk nagyon-nagyon fontosak a Katlanban a fiatalok. Tehát most a nevek pont nem ezt illusztrálták, de közben
Hát a Kollár Klemencnél engedjük meg, hogy azért egy pár generációval fiatalabb, mint a Baksasó.
Ez igaz, de amit létrehoztunk tavaly, az a helyszín, amit elneveztünk Csikó futtatónak, mert hát egy rét, egy elkerített rét villánykövesden és egy kis istáló van ott, így lett Csikó futtató, meg azért, mert oda tényleg a Csikókat hívjuk. Tehát,
most színházi... ez a Csikó, az mi? Harmadfű Csikó? Milyen korosztály?
Igen, a kamasznál ezek a nem, kamaszok is, hiszen diákszínjátszókat uh-huh. hívunk, és a Free SFE hallgatói lesznek ott előadásokkal, de a Kaposvári Színházi Egyetemisták uh-huh. is lesznek, Kolozsvári egyetemi hallgatók, Marosvásárhelyi egyetemi hallgatók.
Ezenak is az ördög katlanjában azért úgy tűnik, hogy azokkal nem feltétlenül indokolt árkok egy picit eltűnnek.
Nekem idős személynek nincsenek már illúzióim, de abban azért hiszek, hogy amíg 10 és 20 éves az ember, addig ezeket az árkokat nem ismeri, és teljesen magától értetődő számukra, a 20 évesek számára, hogy politikától függetlenül egymásra kíváncsiak legyenek. Tehát itt,
ja, itt hát teljes... ez egy korosztályi tulajdonság, az ember rugalmas, és hogyha lát egy árkot, akkor gond nélkül átugorja, hogy egy öreg ember már igen, azt hiszi, hogy ezen más... valahogy át kell mászni, de már nem tudom hogyan.
Erre mi törekszünk is. Tehát törekszünk arra, hogy azt szoktuk mondani Törőcsik Maritól lopva a jelszavunkat, hogy nem vagyunk normálisak, de valójában pont, hogy azt szeretnénk, hogy legalább 5 napig normálisak legyünk. Tehát a másik emberre nem mint ellenségre nézzünk, független attól, hogy milyen gondolatai vannak, és melyik párthoz húz, kit érdekel. Mozartot hallgatva nem mindegy, hogy ki hova tartozik, de nem kell ahhoz Mozart, ahhoz Baksasós is jó, de ahhoz pontosan jó egy mai fiatal zenekar is. Nem tudom én, a Platon Karatáev, amelyik föllép nálunk, és még nagyon sok fiatal zenekar, de nem csak zenekar, hanem színészek, képzőművészek, stb. Szóval a fiatalokban lehet hinni egy darabig.
Hát, amik fiatalok, ugye ez a saját magát meghatározó réteg, ugye, mert aki fiatal, az meghatározott éven, bár ez is maradság, most Törőcsik Mariról, nem mondhatjuk, hogy nem volt fiatal a legvégén se.
Egyrészt ugye hangsúlyozzuk most ezt a fiatalságot, a másik, ha már Mari újra szóba kerül, a felülemelkedés képessége. Uh-huh. Azt hiszem, hogy ez az, ami hiányzik sokunkból, legtöbbünkből, uh-huh. és ezt tanulhatjuk tőle. Tehát fölülemelkedni azokon a mindennapos acsarkodásokon, amikben mi hétköznapjainkban benne vagyunk. Tulajdonképpen ez az, amit erre az 5 napra szeretnénk megteremteni, hogy ezt a képességet meglássuk magunkban és a másikban. Szerintem alkalmasak vagyunk rá, mindenki alkalmas.
Még a programról és a résztvevőkről beszélhetnénk, ugye nagyon sok mindent megemlítettél már, de itt néztem ugye a sajtóanyagot, amit közvetítettetek, meg ugye ott van a honlapon a részletes program már elég. Tehát volt szó a Kollák Lemenc Laciról, aki mit csinálott, ugye zenél is az öreg bandával, írt is az öreg bandával, meg ő zenélt sokféle helyen, meg zenél is. Tehát ő ottan mit fog csinálni?
Díszvendégnek. Minden évben vannak díszvendégeink. A díszvendégség jól hangzik.
Az olyan, amikor, mint a védnök.
Csak az ellenkezője abból a szempontból, hogy ha a díszvendég, amikor fölkérjük azt a kérdést föltenni, amit föltett Tamás és Mari is,
mit kell csinálni? Mindent.
Akkor az a válaszunk, hogy egyfolytában dolgozni kell. Tehát nem tudom felsorolni, hogy Kollár Lemenc hány helyen, hányféleképpen, de hát ő azért valóban, ő filmrendező, ő zeneszerző, előadó, író, és közben ugye kint él a természetben, tehát nevezhetjük, hülyén hangzik vele kapcsolatban, de zöldnek, tehát sok mindent képvisel, de számunkra olyan dolgokat képvisel, amiket jónak gondolunk. Más díszvendégeink is vannak, például a Budapest Bábszínház. Nagyszerű előadások születnek, hogy gyerekeknek és nem gyerekeknek uh-huh. is. Tehát ezt ők föl tudják majd mutatni, mert a szegény Johnny és Árnyikától, ami kicsiknek van, de a legendássá vált Semmi című előadás, ami kifejezetten egy kamasz kult előadás, felnőtt előadásokig.
Ez a Semmi, ez a... Az ez nem a sömmi.
Nem a sömmi, amit most te említesz, ami ugye egy kortárs magyar regény, amiből egyébként színházi előadást készítettek a K2-esek, de egyébként a szerzője, Cserna Szabó művéről beszélsz te, ő egyébként a Pacal című színházi előadással lesz jelen, de, tehát az egyik regényéből készült, azt hiszem, 77 magyar pacal receptje.
Hát az nem is regény, hanem ő egy ilyen irodalmi szakácskönyvet állított elő, ami pacalról szól.
Igen, de aztán született egy színházi előadás, és azt az előadást is meghívtuk, tehát minden esetre az imént nem a semmit, csak úgy mondjam, a semmit említettem, ami kamaszregényből készült színházi előadás, és akkor befejezve, lezárva a Budapest Bábszínházról szólóakat, egy születőben lévő felnőtt előadásnak lesz egy első kezdemény előadása, ugyanis a Dekameronból készül előadás, és 10 kortárs magyar írót kértek föl, akik... Ugye a helyzet egy nagyon picit hasonló, a Dekameron is járvány idején született történeteket dolgoz föl.
Bebújnak a pestis elől egy kastélyba, és hogy ott vészeljék át, amíg a járvány lecsöndesedik, és akkor sztorizgatnak. Ugye
most
ez
tulajdonképpen járványunk van, íróink vannak, nekik történeteik vannak, és most felsorolni nem tudom, nincs is értelme, de Parti Nagy Lajostól H. Jánosig már megírták a történeteket, és ezekből a történetekből készül előadás. Tehát aztán biztos, hogy nagyon meglepő, hogy díszvendég lesz nálunk a Magyar Nemzeti Múzeum. Mit keres a Nemzeti Múzeum az Ördögkatlanban? Többek között azt, hogy én oda járok ugye most már 10 éve Nagyharsányba, és bizony nem tudtam, csak pár évvel ezelőtt derült ki nekem, hogy Nagyharsány határában késő római kori mozaikokat találtak, és egy villának a maradványait találtak.
Tehát akkor nem csak az Attila sírját lehet kutatni, hanem mondjuk egy második Szeuzó
kincset
is. Itt
tulajdonképpen ezzel kapcsolatos a dolog, és akkor az volt bennem, hogy ahogy én nem tudom, úgy nem tudják ezt a katlanba látogató ezrek, és őszintén szóval biztos vagyok benne, hogy akár a nagyharsányi lakosok egy része sem tudja, hogy közvetlen közelükben milyen kincseket találtak. Tehát erről jött az ötlet.
Tehát ez azt jelenti, hogy ott volt a provincia korában, ez egy menő hely volt, ahol magasrangú, előkelő, gazdag polgárok éltek.
Igen, és ugye, hogyha egy ilyet találnak most a mostani Magyarország területén, akkor azt abba kételkedni lehet, hogy így van-e, vagy nincs. De hogyha most a Szeuzó kincsek, úgy mondom, párját találják meg, akkor ezek egymást erősítik. Én nem értek a régészethez.
És akkor ez hogy jelenik meg ott a múzeum?
A múzeum például lesznek...
Elsimon meg lemez?
Ezt én nem tudom, hogy Elsimon László lejön-e, szeretettel várjuk, de például megmutatják majd fémkeresővel, hogy keresnek ilyen leleteket, tehát
mesélnek. Tehát a régészek lesznek?
Régészek lesznek például, hogy mondjuk ha megvan neked, vagy nekem meg lenne a jegygyűrűm, azt szépen mondjuk elásom ott, és vajon megtaláljuk-e a fémkeresőt?
Ha nem, hát könnyen jött, könnyen.
Igen, tehát például ez, de valóban a Villián pincészet kiállító terében, hát csak fotókon, de a Szeuzó kincseket láthatjuk majd, és ami miatt izgulok, hogy vajon milyen lesz az, a Szoborparkról beszéltünk, és ott a esténként egy hatalmas kivetítés lesz a sziklákra, tehát a múzeum különböző kincseiről összeállítanak egy 20 perces filmet, és ez nagyon nagyban látszik, tehát tulajdonképpen Horvátországba battyog valaki az úton, fölnéz, és látni fogja, hogy ott valami furcsa vetítés zajlik, valahol Magyarországon, tehát ez több 10-20 kilométerről uh-huh. is látszani fog, legalábbis ezt reméljük, ez majd másodikán este derül ki, amikor az első vetítés lesz.
Na most ugye kicsit volt szó zenéről, kicsit volt szó színházról, kicsit volt szó irodalomról, felnőtteknek és gyerekeknek szóló bábelőadásokról, könnyűen. Még egy picit a színháza szerintem, mert hogy ez az Katlan, ez mindig nagyon erős volt színházban, és hogy elnézem, most is azért ott ilyen nagyon komoly, mondjuk nem bábszínházi produkciók is lesznek.
Hát szintén, mikor megszámoljuk, magunk se hisszük el, de az 5 nap alatt persze azáltal is, hogy duplázva vannak az előadások, tehát délután és este ugyanaz az előadás, hát hogy ha már van, akkor legyen uh-huh. kétszer, de általában 100 fölött van a színházi előadások száma.
Mondtad, hogy Kapa Pepe,
például
a Mocsiserer.
Nézőművészeti Kft. A legújabb előadásukkal jelen.
Tehát ők a kezdetek óta ott vannak, és nélkülük idén se lehet, idén sem múlhat el a Katlan Fesztivál.
Ők ott lesznek, hol a színészünk, ez az előadásnak a címe. Még szerintem nagyon kevesen látták, mert 3-4 alkalommal játszották még a Szkénében, de hát a Proton Színház Winter Rise című előadása Mundruczó Kornél rendezésében, és sorolhatom.
Olyan nevek is föltűnnek a szereplőgárdában, tehát óriási húzó nevek, mint Udvaros Dorottya, Básti Júli, Pokornilia.
Igen, Dorottya például majdnem minden évben állunk ünnepli a születésnapját, az augusztus 4-én van. Ott fog maradni, de másodikán lép föl. Azt szoktuk csinálni, hogy van egy kicsit vicces, kicsit komoly, de soha nem karót nyelt megnyitó, és a megnyitó után mindig olyasfajta személyeket hívunk, akik egyszerre fontosak a látogatóknak és a helyieknek is, tehát azt szeretnénk, hogy a helyiek örömmel és büszkén mondhassák, hogy ők az ördökatlan befogadói, és amikor ők Udvaros Dorottyával találkoznak, az legyen egyfelől természetes nekik, hiszen ezek a nagy művészek nem leereszkednek, hanem csak jól érzik magukat nálunk.
Ez a klasszikus békebeli fesztivál hangulatot sikerült ott még megőrizni? Tehát, hogy a résztvevők nem csak leugranak, fellépnek és aztán hazamennek, hanem hogy egymás közölt is vegyülnek, a nézőkkel igen. is találkoznak, és megnézik a többi produkciót, tehát hogy van
abszolút
ez?
Abszolút így van. Ez nehezíti az életünket egyébként, de olyan értemben nehezíti, hogy akkor szállást kell biztosítani, igen. akkor sorszámot egy másik előadásra. Tehát, de ez csak így van értelme, ahogy mondtad. Tehát az, hogy megérkezik, természetesen történik ilyen, hiszen dolgoznak, igen. Nyár van, egy zenekar megérkezik, koncertezik, húz el, és másnap máshol uh-huh. lép föl, de általában, ha csak lehet, ők sem így vannak ezzel, tehát Dorottya is tudta, hogy másodikán lép föl, de hadd maradjon már végig, de tegnap hívott Turóczi Szabolcs, hogy most nem lépek föl a Katlanba, de azért hadd menjek már, és ez azért egyszerre nehézség, de jó érzés. Tehát,
ha már ott van, még az is lehet, hogy valami becsúszik.
Biztos vagyok benne.
Azt szeretném még praktikusan kérdezni, hogy ugye, akik ezzel a Katlanra el szeretnének menni, részt szeretnének venni benne nézőként meg egyáltalán, azoknak hol szállást hol találnak, mik a lehetőségek, mik a limitek?
Igazából mondogatom én itt a helyszíneket, de ezeket nem kötelező ismerni, hiszen 2008-as telefonhívás előtt. Én
de most arra gondolok, hogy aki még nem...
Ezt most azért mondom,
nem
hogy,
volt belül,
hogy én körbekerítsem ezt a helyszínt. Igen. Mert a falvakban nehéz szállást uh-huh. találni. Viszont az a háromszög, ami Villányt jelenti, Harkányt jelenti, és Siklóst.
És ez a Pécs sincs olyan nagyon
Pécs
messze.
Pécs sincs messze, az egy fél óra autóval. Igen. Tehát tulajdonképpen ezek a helyszínek viszont vendéglátásra berendezkedett uh-huh. helyszínek, tehát a Harkányi fürdő Villányról nem beszélve a pincészetekről, tehát itt érdemes keresni uh-huh. szállást, a falvakban nagyon nehéz.
Sátrazni például
sátrazni
lehet?
Természetesen lehet, és az van egy nagy sátortábor Nagyharsányban, van egy Beremenden, tehát, és akkor arról nem beszélek, amiről úgymond nem tudok, mert nyilván minden második ház kiírja, hogy sátor hely kiadó.
Világos.
Ami helyes. Tehát azt én nagyon fontosnak tartom, hogy a helyiek egyfelől találkozzanak mindenféle olyan személyekkel és olyan művészeti ágakkal, amikkel egyébként nem találkoznának, de azt is fontosnak tartom én is, meg a többiek, akikkel együtt dolgozunk, hogy, hogy a helyieknek ez egy munka lehetőség, ez egy bevételi lehetőség legyen. Egy 2017-es alapos felmérés, amiben hozzáértők készítettek, nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi, de több ezer emberrel egy pontos felmérés, az azt mutatta, hogy ebben az időszakban, ebben a kicsi térségben 360 millió forintot költenek el az emberek 5 nap alatt. Mm-hmm. Most ez az elköltés, ez aki költi, annak fáj, de ott hagyja. Tehát ez nem a miénk, hanem ezt a nagyharsányi boltban hagyja, vagy éppen a...
Valahol egy vendéglőben.
Így van. Igen,
és de... hát valószínűleg sokan akkor már elmennek a Harkányba, és persze, egyet fűdeni, persze. Megnézik Siklóst, igen. És esetleg még borozgatnak is valahol a környéken, amire kiváló az a terület.
De szerintem ez fontos, hogy mi nem kiadás vagyunk az államnak, hanem egy turisztikai szakember mondta egyszer, hogy soha ne beszélj támogatásról, mindig befektetésről beszélj, mármint tehát bennünket, ha támogatnak, akkor befektetnek, ezt a térséget támogatják.
Tehát augusztus 2-től 6-ig idén is lesz Ördögkatlan, aki még nem volt, az is fogott találni magának helyet, aki volt, az meg már tudja, hogy hol érdemes tanyáznia, és mit érdemes megnéznie, és ugye az Ördögkatlan az ugyanolyan fura, kicsit ellentmondásos szókapcsolat, mint a nem is az Ördögkatlan, hanem abból az jutott eszembe, hogy van ugye a háború angyala, és akkor itt a béke ördöge van, aki dolgozik.
Béke ördöge van, és akkor érzem, ez lezáró valami kell itt, de például hadd mondjam el, hogy ha valamikor, akkor most aktualitása van a Bort Miklós által működtetett és nagyon-nagyon népszerű ukrán udvarnak. Tehát...
Aki ugye ott hosszú évekig gyűjtött
így
népzenét.
Van, így van. És most sokkal nehezebb lesz, de lesznek, igenis lesznek ukrán nénik, ukrán falvakból, akik ott énekelnek, táncot tanítanak, és ez évek óta az egyik gyöngyszeme a Katlannak, és ez most, hogy is mondjam, hát fájdalmas aktualitással bír.
És van egy csomó aktualitása, ami szerencsére nem fájdalmas, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogyha szeretné magát úgy érezni, mint amiről azt gondoljuk, hogy régen milyen jó volt, az próbálja ki ezt az Ördögkatlant, aki meg már ismeri, az úgyis oda megy. És jó, hogy ilyen van, és köszönjük szépen, hogy mert 15 évig megtartottátok, reméljük, ez továbbra is meg lesz. És a kamaszból egy szép, nagy fejlett, okos
vannak
ember lesz.
Vannak ilyenek.
Meg szép öregek.
Jó, igen. Köszönöm
nagyon
szépen a meghívást.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Viszont látásra, viszont halásra kívánok mindenkinek minden szépet.